8-10, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Levált az Axiom 4 küldetés tagjait, köztük Kapu Tibor magyar kutatóűrhajó szállító, SpaceX Dragon űrkapszula, magyar idő szerint 13 óra 15 perckor a nemzetközi űrállomásról, hogy megkezdje útját a Föld felé. A küldetés végén az űrkapszula mintegy 22,5 órás utazás után várhatóan majd délelőtt landol Kalifornia partjainál. A kormány közös Európai Uniós álláspontot sürget majd az Ukrajnában zajló erőszakos kényszersorozás ügyében, amelynek során egy magyar embert nemrég brutálisan agyonvertek, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sokkolónak minősítette, hogy a nemzetközi politikai közösség félrefordítja a fejét akkor, amikor az Ukrajnában kendőzetlenül zajló brutális erőszakos sorozások nyilvánosságra kerülnek, miközben, ha máshol tizenennyi történik, az Unió rohanva ítéli el az ilyen típusú cselekményeket. Ma már a számokban látjuk, hogy az Európai Unió Ukrajnának kedvez, és nem az európai gazdák érdekeit tartja szem előtt. Ezt nem hagyhatjuk, nem hagyjuk és nem is fogjuk, jelentette ki a magyar agrárminiszter Brüsszelben. Nagy István a tagországok agrárminiszterének tanácsülését megelőzően közölte, az EU-Ukrajna kereskedelmi egyezmény elvi megállapodását az Európai Bizottság a tagállamok háta mögött véglegesítette. Az ukrán termékek uniós behozatalában ezzel olyan mértékű növekedés következne be, ami rendkívül hátrányos helyzetbe hozza az európai gazdákat. Már tegnap rendkívüli egyeztetést tartottak az Európai Unió diplomatái a szombaton bejelentett 30%-os amerikai vám miatt. Ma az uniós kereskedelmi miniszterek tanácskoznak Brüsszelben. Donald Trump amerikai elnök levele szerint augusztus 1-től 30%-os vámot vett ki az Európai Unióból származó árukra az Egyesült Államok. Határozott intézkedések bevezetését szorgalmazta az Európai Unió részéről a német pénzügyminiszter az Egyesült Államokkal szemben. Lars Klingbeil a Süddeutsche Zeitung című lapnak nyilatkozva kiemelte, ha nem sikerül tárgyalás útján igazságos megoldást találni, akkor meg kell védeni az európai munkahelyeket és vállalatokat az egyre súlyosbodó globális kereskedelmi háborútól. Lars Klingbeil szerint az amerikai elnök vámpolitikájának csak vesztesei lennének, és a konfliktus az amerikai gazdaságot legalább annyira fenyegeti, mint az európai vállalatokat. Politikai megállapodás kötött az Európai Unió és Indonézia az átfogó gazdasági partnerségi egyezmény kapcsán, jelentette be Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke és az indonéz elnök. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, az egyezmény új piacokat nyit meg, és hozzájárul a tiszta technológiákhoz és az acéliparhoz szükséges kritikus nyersanyagellátási láncok megerősítéséhez. A megállapodás kulcsfontosságú lépés a lassan egy évtizede tárgyalt szabadkereskedelmi egyezmény szeptemberi lezárása felé, amelyet az EU kereskedelmi biztosa, valamint Indonézia gazdasági minisztere véglegesít majd. Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok Patriot típusú légvédelmi rendszereket küld Ukrajnának, amelyek elengedhetetlenek Kijev számára az orosz csapások elleni védekezésben. Az MT megjegyzi, a diplomáciai tevékenység felgyorsul azzal, hogy az amerikai elnök bejelentette, találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral, Keith Kellogg amerikai nagykövet pedig szintén újabb ukrajnai látogatást kezd. Trump szerint Ukrajna fizetni fog az új fegyverekért. Együtt is igénybe lehet majd venni az Otthonstart program lakáshitelt és az otthonteremtés segítő családtámogatásokat, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia hozzátette, azon dolgoznak, hogy ezek a támogatások kombinálhatóak legyenek, akár a vidéki otthonfelújítási programmal is. Jelenleg a részletszabályokon dolgoznak, a programnak a tervek szerint határozott ideje van, a bankokkal most zajlanak a tárgyalások, közölte. Mától pályázhatnak az 5000 lakos alatti települések a helyi közvilágítás korszerűsítésére a Magyar Falu program keretében, hívta fel a figyelmet az energetikáért felelős államtitkár. A Jedlik Ányos energetikai program forrásaiból összesen 18 milliárd forint áll rendelkezésre, mondta Steiner Attila. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával az idén csak nem 16 ezer gyermek jut el vándortáborozni, ami jelenthet erdei túrákat, kerékpáros kirándulásokat, kenús kalandokat és zarándokként szerzett élményeket is, között az államtitkárság az MT-vel. A táborok június közepe óta zajlanak, a nyárra tervezett létszám mintegy fele már el is jutott ezekbe, több mint 700 turnusban táborozhatnak a gyerekek. Újra zavartalan az ügyintézés a kormányablakokban, közölt a Digitális Magyarország ügynökség az MT-vel. A hétvégi meghibásodást elhárították, valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás fennakadás nélkül működik. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett időnként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, elszórtan előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 17-18, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszonyvölgyben egy különleges 2 órás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.funcode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta, a Mezőkeresztesen Lénárt Istvánnét és Abócki Józsefnét sok szeretettel köszönti a népes rokonság. Jó egészséget kívánnak, Isten áldását és a szűzanya oltalmát kérik életükre. Fogadják szeretettel az Imperfectum együttes Legyen béke című dalát. Gyöngyösi Istvánt 57. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti felesége, gyermekei és a család többi tagja. Jó egészséget kívánnak, Isten áldását kérik életére. Németh Józsefné Zsuzsikát sok szeretettel köszönti barátnője Ilonka. Jó egészséget kíván neki Isten áldásával. Fogadja szeretettel Semegi János egy őszhajú asszony című felvételét.
Az édesanyámnak a haja fehér, mint a hó, oly hajlott, oly megtört, oly szent, oly önfeláldozó. A legjobb falató szájától vonta meg, én ültek a gyermekek, miközben megöregedem. Az édesanyámnak a kabátkája csupa folt, egyetlen kincse a fia mosolygása volt. Ó, mi hárva koldus vagyok nélküle, mert itt pótolni nem tudja senki sem azt a jó szívű őszhajú asszony, egyetlen édesanyám.
Dr. Huszák Jánosnét sok szeretettel köszönti szomszédasszonya Ilonka. Jó erőt, egészséget kíván Isten áldásával. Zárai Márta Homokóra című dala szól.
Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán, lassan fény dereng, és az órán pereg a homok. Szeretném a homok órát megállítani, szeretném az emlékeim elfelejteni, de a homok óra csak pereg, pereg, így hát kedves, tovább szenvedek. Nem tudom, hogy elhiszed-e még, hogy fájó szívem örökké tiéd. Álmaimban téged látlak, két karomba téged zárlak, nem tudom, hogy elhiszed-e még. De ha egyszer, drágám, nem bírom tovább ezt a fájó bús emlékezést, elmegyek én akkor, tovább állok én, mert a szívem magányos, szegény. Elviszem én magammal az emlékeidet, hogy ne lássam a lassan pergő homok szemeket. Utoljára, drágám, azt kívánom én, hogy te mással nagyon boldog légy. Nem tudom, hogy elhiszed-e még, hogy fájó szívem örökké tiéd. Álmaimban téged látlak, két karomba téged zárlak, nem tudom, hogy elhiszed-e még. De ha egyszer, drágám, nem bírom tovább ezt a fájó bús emlékezést, elmegyek én akkor, tovább állok én, mert a szívem magányos, szegény. Elviszem én magammal az emlékeidet, hogy ne lássam a lassan pergő homok szemeket. Utoljára, drágám, azt kívánom én, hogy te mással nagyon boldog légy.
Tolcsván a Rakackiné Ildikót sok szeretettel köszönti egy régi kedves ismerőse Egerből. Jó egészséget kíván neki Isten áldásával. Hallgasson szeretettel a Honfoglalás című dalt Demjén Ferenc előadásában.
Kell még egy szó, mielőtt mennék, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész, vissza vár.
Golopon Kontrát Józsefnét 77. születésnapja alkalmából köszöntik családja, rokonai, ismerősei. Jó egészséget kívánnak Isten áldásával. A Motiva együttes Születésnapodra című dala szól az ünnepeltnek.
születésnapot.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk. A most elhangzott zenei összeállítást Kovács Krisztina szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, a mai műsor első felében folytatjuk a múlt alkalommal megkezdett beszélgetésünket Muhari Máté atyával a templomi viselkedés szabályairól, a riporter Tékovics Ernő.
Térjünk rá most egy olyan témára, amit a Covid is érintett. Kettő. Az egyik a szentelt víz. Ugye akkor nem volt szentelt víz a tartókban, helyette fertőtlenítőszereket tettek, vagy ilyen nyomókat, hogy az ember nyomogathassa és fertőtleníthesse a kezét. Van egy gyakorlat, a teológián nálunk ez nagyon működött, és szerintem régen is működött, amikor még sokan jártak az emberek a templomba, hogy egymásnak nyújtanak szentelt vizet. Amikor ugye a teológián voltunk, egyszerre mentünk be 10 az ajtón a kápolnába, egy valaki belenyúlt, és adott a többieknek, vagy valakinek, és az meg továbbadta a szentelt vizet, és nem kellett mindenkinek belenyúlnia. Néha kipróbáltam, hogy nyújtok valakinek szentelt vizet, nem idegennek nyilván. Úgy nézett rám, mintha nem tudom, elment volna, azt mondom, hogy mit kell csinálni? Ez a hívek gyakorlatából teljesen hiányzik.
Nagyon ritka esetben, láttam már én is, de valóban nincs gyakorlatban, de egy szép gesztus lehet, én is azt gondolom. Több helyen nem kerültek vissza a szentelt vizes kis tálkák a megfelelő helyre, a templom bejáratához. Néha figyelmeztetni kell erre a sekrestéseket, hogy rendben, akkor be kellett venni, de most már vissza lehet tenni. Jó erre odafigyelni, hozzátartozik a katolikus hagyományhoz.
Jó Hancman atya, így emlegetjük. Egyébként rokonom volt, piarista szerzetes, az idősebbek közül sokan emlékeznek még rá. Mondta nekünk minisztránsoknak, meg kijöttünk a sekrestjéből, térdet hajtottunk az oltár előtt, kimentünk a szentelt vízhez, ott is térdet hajtottunk. Azt mondja, nem kell. Kijöttél a sekrestjéből, térdet hajtottál, vagy kiszállsz a padból, térdet hajtottál, és amikor a szentelt vízben nyúlsz és elhagyod a templomot, már nem kell térdet hajtani.
Most volt nemrég ugyebár úrnapja, igyekeztem a prédikációban néhány az áldozással kapcsolatos tévhitet is egyenesbe tenni, de közben eszembe jutott, hogy volt, amit kifelejtettem, ugye híveknek szokása, különösen a kézbeáldozóknak, hogy megkapják a kezükbe, és nem egyből veszik magukhoz, hanem még oldalra lépnek, térdet is hajtanak még. Hát hogyha jönnek az áldozók először, akkor a közvetlen az áldozás előtt hajtsanak térdet. Rendben, ha még a tabernákulumban esetleg van még ott, akár monstranciában, úrmutatóban, oltári szentség, akár egy másik pixisben,
bocsás,
vagy
meg
ciboriumban.
Egy fontos teológiai distinkciót hadd tegyek, ha már úrnapja volt. Tudod, mi a különbség az oltári szentség és az eukarisztia között? Én ezt egy mátrai falu sekrestésétől hallottam, hogy az eukarisztia az kicsi, az oltári szentség meg nagy.
Kedves! Vannak olyan plusz mozdulatok, amelyek például az áldozásnak az idejét így valóban meghosszabbítják ott a hívek részéről.
Igen, amikor valaki megáldozott, és még térdet hajt. Erre mondta a liturgika tanárunk a teológián, hogy hát előtte kéne térdet
pontosan
hajtania, mert most ő a tabernákulum egy darabig, amíg ugye...
És helyre kell igen ezt valahol tenni a idősebb generációban is, hogyha meglátják élére állítva a tabernákulum mellett a monstranciát, hogy akkor ne kezdjenek el ott az üres monstrancia előtt térdeket hajtani, mert nyilván a lényeg hiányzik belőle. Meg kell látni természetesen, hogy van-e benne valaki, vagy sem, de igen, amikor már megkapta szentáldozásban az Úr Jézus Krisztust, akkor már utána külön a tabernákulum irányába mondhatom azt, hogy nem kellene. Egyszerűbb volt talán az a gyakorlat, mikor még volt áldoztató rács, és akkor már alapvetően térdet hajtva vették magukhoz az oltári szentséget az emberek. Volt idő még imádkozni, és ott jobban előtte. Erre érdemes tanítani egymást, akár így a szentelt víz továbbadás analógiájával is, hogy segítsük egy kicsit a lényeg megértését.
Ha már mondod az áldoztatórácsot, szintén abból a faluból hozom a példát, ahol nyaralok. Volt ott egy atya, aki régi rítusú miséket is mutatott be, és nyilván ez kihatott arra, amikor a Novus Ordo szerint misézett. Nem volt már áldoztatórács, mert azt nyilván elbontották a zsinat után, de kitett egy térdeplőt, és úgy áldoztak az emberek, hogy letérdepelt, megáldozott, ment tovább. Jött a következő plébános, és nem törölte el ezt a gyakorlatot, hanem fakultatívá tette. Kitette a térdeplőt, aki akar térdelve áldozik, aki akar állva. Ami viszont nekem kézbeáldozás ide, kézbeáldozás oda, vagy nyelvreáldozás oda, a tálcázás, az szinte, mint szokás, eltűnt.
Ezzel vitatkozom, nálunk van, illetve ahol én működtem korábban is minisztránsként, kispapként, most már így papként is. Ha nincs minisztráns, akkor jön a sekrestés, és tálcázik. Érdemes odafigyelni erre a szolgálatra is valóban. Papok között is van természetesen mondhatom vita, teológiai vita, így mondják, ez a morzsa teológia, hogy erre ki, hogyan és mennyire figyel oda, természetesen nagyon oda kell figyelni arra, hogy amíg igen látható módon jelen van az oltári szentség, a látható színekben addig valóban ott van, úgyhogy igen, érdemes odafigyelni erre.
Bocsáss meg én, hogy szabadba vágok, morzsa teológia, csak egy kicsit kifejtem. Az az előírás, hogy minden darabkájára vigyázzunk és imádjuk benne az Urat. Most nyilván a zsinat után azért elszabadultak a teológiai felfogások, és például valaki nekem azt magyarázta, hogy ha már olyan pici morzsa, az már nem eukarisztia, mert ugye Jézus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek. Ez már nem egy ehető, nem egy rágható darabja az ostjának. Tehát nincs benne Jézus.
Amíg látható módon ott jelen van, addig ott van, és amit a hívek is megtehetnek, hogy természetesen áldozás után elmélyülten imádkoznak, de egyúttal félszemmel jó is, ha figyelnek. A papnak különös módon természetesen meg az áldoztatónak feladata, hogy az eukarisztiát védje minden lehetséges módon, de többször előfordult már velem is, nem túl régóta áldoztatom, néhány éves tapasztalat, de szinte minden évben van, amikor el kell indulni valaki után zarándokolni a templomba, hogy vegye magához az Úr Jézust. És többen vannak, akik csak egész egyszerűen úgy tévednek be, és nem tudják, hogy sajnos nem tudják, hogy most mi történik, miért is kellene magukhoz venni azt a szerintük talán kis kenyérdarabot, de jó, hogyha erre a hívek is segítségül vannak, és figyelmeztetik azt az embert, aki viszi magával az Úr Jézust, hogy hoho, vegye magához, ha már megkapta és elhozta. Mondod, természetesen jó figyelmeztetni is az áldoztatás kapcsán prédikációban a híveket, hogy mikor jöhetnek és mikor nem.
Ha már említettük ezt, hogy kenyér, valójában a kenyér fogalmunk azért nem fedi ezt az ostját. Nem anekdóta, mert megtörtént, szintén Hanszmann atya mondta, Hanszmann Lipót piarista prédikációjában, hogy Németországban járt, akkor még Nyugat-Németországban, és misézett, koncelebrált. De nem ostját használtak, mint mi, a német papok, hanem valami nagy keresztet, sült dolgot. De nem akarok blaszfemizálni, de semmi köze nem volt ahhoz, amit mi használunk. És nem tudta, hogy mit csináljon, mert ő még úgy tanult, hogy jaj, a fogamhoz sem érhet az eukarisztia, és nem tudta, mit kezdjen egy ilyen nagy darab falattal. És félrenyelte. Elkezdett köhögni. És akkor mondták neki a német papok, hogy mit csinálsz? Rágd meg nyugodtan. Jézus is azt mondta, vegyétek és egyétek. Ez csak egy kis történet. A másik pedig, amit még szeretnék kicsit kielemezni, ez a békeköszöntés. Én azt hittem, reméltem, és bocsánat, ha a saját véleményemet most megosztom, hogy ez el fog tűnni a templomból a Covid után. Visszaszorulóban van, mert azért ebbe is van egy kis sokszor magán a kezdeményezés, ami kibővíti az egyszerű békegesztusát.
Valóban sokszor nem indulnak már el úgy a hívek, ami nem is feltétlenül baj, hogyha nem indulnak el vándorútra a másik pattömbbe kezet fogni, mert közben már szól az Isten báránya, de aki mellette van, előtte van, mögötte van, azzal nyugodtan köszöntheti a békével a másikat. Természetesen úgy a jó, ha úgy jön ki áldozni, hogy valóban azzal a személlyel, hogyha éppen nincs is ott a templomban, kiengesztelődött. És fontos, ha csak gondolunk a adventi időszakban sokat emlegetett falusi történetre, amikor ott a két öreg a hajnali mise után beszélget meg, mennek hazafele, és a nagy harag aztán megoldódik és kiengesztelődik. Kell az, hogy ilyen módon is kifejezzük. Én, hogyha tehetem, papként is a készfogást azt megtartom.
A minisztránsokkal?
Így van.
Köszönöm szépen, atya, hogy itt voltál. Muhari Máté atya volt a vendégem, akivel kicsit áttekintettük a templomi viselkedés, mondjuk úgy, etikettjét.
Gyógyulás a hitből az okos és balga szüzek példabeszédének értelmezésének segítségével. Pem Gilbert Antal Miskolc-Vasgyári plébános teológiai tanárt hallják.
Gyógyulás a hitből a témánk, és talán ennek a témának a tárgyalásakor most olyan oldalról is érdemes megközelíteni a dolgot, hogy a gyógyulás az nem feltétlenül mindig pillanatnyi és azonnal érzékelhető. Ez talán azért lényeges, mert hogy a mi világunkban ahhoz vagyunk hozzászokva, az egészségügy minden problémája ellenére, hogy alapvetően a gyors gyógyulásnak a lehetőségei az emberiség történelmében sohasem voltak meg ennyire, mint most. És ezért ugye a gyorsaság az nagyon fontos lenne, hogy mindent azonnal, és hogyha nem természettudományos alapon, akkor ezoterikus alapon, de lehetőleg minden nagyon gyorsan történjen, és a gyógyulás az gyors legyen. A hitből fakadó, az evangéliumi hitből fakadó gyógyulás az biztos, hogy nem mindig ilyen. Tehát annak van egy olyan oldala, amikor kétség kívül a Szentléleknek a jelenléte és ereje az pillanatok alatt meg tud oldani pszichés, testi, szellemi problémákat is, ez kétség kívül így van, de a gyógyulásnak nem az, ez az egyetlen útja. Nagyon sok esetben a gyógyulás, és az evangélium esetében leginkább ezt kell szem előtt tartanunk, ez a gondolkodásmódnak, az érzésvilágnak a lassú átalakulásával megvalósuló gyógyulási folyamat, ami nemzedékeken átível. Mint ahogyan a betegség is, ilyen szempontból szellemi, érzelmi síkon, különféle minták átöröklésével nemzedékek közötti folyamat, a gyógyulás is nemzedékek közötti folyamat is. És az evangéliumból fakadó gyógyulás az pontosan egy gondolkodásmódnak, egy érzésvilágnak a lépésről lépésre való elsajátítása folyamán szinte észrevétlenül gyógyít minket. Ez a gyógyulásnak azt hiszem, hogy az alapfolyamata, amihez társulhat bármilyen pillanatban, bármikor az a kegyelmi ajándék, hogy megszabadulunk bizonyos kínoktól, ami bezár, és tényleg a növekedésnek az útját zárja el adott esetben. Most amiről én ma szeretnék beszélni egy példabeszéd segítségével, mégpedig Máté evangéliumának a vége felé megtalálható, egészen pontosan a 25. fejezetben megtalálható jól ismert példabeszéd kapcsán, az a virrasztásnak, az éberségnek a témája. Hadd olvassam fel most a 10 szűzről szóló jól ismert példabeszédet, ami az Isten országáról szól. Akkor hasonlít majd a mennyek országa 10 szűzhöz, akik lámpával kezükben a vőlegény elé mentek. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák elvitték ugyan lámpásaikat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel a vőlegény késett, valamennyi elálmosodott és elaludt. Éjfélkor kiáltás hallatszott. Jön a vőlegény, menjetek ki elébe. Erre a szüzek mind fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok egy kis olajat, lámpásaink kialvóban vannak. Nem adunk, felelték az okosak, különben nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni jártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a mennyegzőre. Ezzel bezárult az ajtó. Később megérkezett a többi szűz is. Uram, uram, nyisd ki, kiáltották. De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Most mielőtt ennek a példabeszédnek a kapcsán itt az éberségről és a virrasztásról kezdenénk beszélni, érdemes előre bocsátani annyit, hogy amit Jézus az evangéliumok elején így fogalmaz meg egy erőteljes felszorításként, hogy térjetek meg és higgyetek, az az evangéliumok végén így hangzik el, hogy virrasszatok és imádkozzatok. Tehát az evangéliumok elején térjetek meg és higgyetek, tehát egy döntés, egy radikális döntés az Isten országa mellett. Amellett, hogy az Isten bennünk és közöttünk az ő logikájával, a szeretet logikájával uralkodjon. Döntés. Ebből a szempontból a döntés és a hit szorosan összetartozik. Mert a hitből fakad a döntés. Higgyetek és döntsetek, térjetek meg. Ugyanakkor a végén pedig, az evangéliumok végén, ugyanez a felszólítás átalakul, virrasszatok és imádkozzatok. Aki hisz, az imádkozik. Aki megtért, az éber, azaz virraszt, és ezt a döntését fenntartja, azaz hűséges. Tehát a meghozott döntést, azt újra és újra meg kell ismételni, és ezt úgy hívjuk, hogy hűség. Napi renden tartjuk, érvényben tartjuk azt az első döntést, ami magától, csak úgy magától, ha nem vagyunk hűségesek, akkor nem fog fennmaradni, hanem el fog kopni. Ebben az értelemben tehát ennek a virrasztásnak és éberségnek az alapvető döntésünket kell fenntartani, az az Isten országá, az Istenhez való tartozásunkat. És ilyen értemben ez egy folyamat. Ráadásul, hogy a legtöbb kultúrában a halált az elalváshoz hasonlítják, és az aktivitás az pedig a hétköznapi életünknek a világa. Az evangéliumban meg pont fordítva van. Az evangéliumnak a szimbolikája szerint, ha természetes módon és fogalmazunk így negatív értelme vett spontaneitással sodródunk az életben, az az alvás állapota. És a halál lesz a felébredés. Tehát a kereszténységnek ebből a szempontból pont fordította a logikája, mihelyst eljutunk a földi életünk végéhez, akkor jön az igazi ébredés, a színről színre látás. És addig fenyeget folyamatosan ez az alvás. A szokások világában, az ismétlődő dolgoknak a világában nagyon könnyen elalszunk, és a lényegről megfeledkezünk. Na és hát ugye itt van ez a példabeszéd, ez pontosan arra figyelmeztet, hogy az embert fenyegeti az alvás, mint ezt a 10 szüzet, akinek az a dolga, hogy az ünnepre bekísérje a vőlegényt. Krisztus az érkező. Krisztus mindig az, aki érkezik, és akinek a végső érkezése majd a nagy ünnepet jelenti. Az embernek a lelke kicsit mindig feminin, mindig nőnem, mindenkinek a lelke. Ott van benne ez a fajta befogadó és várakozó jelleg. Igenis, azt a hivatást kaptuk Krisztus tanítványaiként, hogy virrasszunk és imádkozzunk, hogy amikor érkezik a vőlegény Krisztus, akkor bekísérjük az ünnepre. És ez az ünnep pedig nem más, mint az az állapot, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. Ugye az ünnepen ott még az ellenfelek meg a haragosok is megvannak egymással. Az ünnep kedvéért. És itt szimbólumá válik az ünnep, amikor Krisztus a vőlegény eljön és egyházával ezt a beteljesülést ünnepli, amire várakoznia kell a szüzeknek, amire várakoznunk kell nekünk. Akkor ott kiegyenlítődnek az ellentétek. Ott az igazi egység megszületik. Most a kereszténység mindig is tudta, hogy Krisztusnak nem csak ez a végső eljövetele van, nem csak erre várunk, hanem Krisztusnak megvolt az első eljövetele is, és megvan ez a fajta jövetele, ami napról napra, percről percre érkezik. Sőt, ő itt van, csak én nem vagyok itt. Tehát ő itt van, és ebbe a jelenlétbe kell bekapcsolni. Ágoston azt mondja, hogy félem Krisztust, aki áthalad, úgyhogy én nem vettem észre. Timeo Jason transeuntem, aki áthalad, és nem vettem észre, hogy itt volt a kegyelemnek a pillanata. Tehát az érkezés, a vőlegény érkezése folyamatos, nem csak ott a végén fog érkezni, hanem most érkezik, és az éberség az pontosan azt jelenti, hogy Istennek a jelenlétét és szerető működését tetten érni. Akkor, amikor a vőlegény érkezik, és az ember ebbe bekapcsolódik, ebbe a jelenlétbe, ott gyógyulás történik, ott az ellentétek kiengesztelődnek. Az ünnep, az folyamatos ünnep. Tehát ebből a szempontból elővételezése ennek a végső ünnepnek, egységet teremtő ünnepnek, ez az érkezés. Csak hát a feladat közben meg az, hogy ébernek lenni, egyre inkább ébernek lenni, a valósággal kapcsolatban lenni. Tehát ezért nem mondható azt, hogy a kereszténység valamiféle idealizmussal rokon, nem, a kereszténység az egy realizmussal rokon. Az igazi valóságra nyitottnak lenni, arra valóságra, ami feszültségektől terhes. Tehát egyszerűen a világunknak az alaptörvénye, hogy poláris ellentétek közepette feszül az élet, és ezért van növekedés, ezért van változás, és ebben kell nekünk is megtalálni a helyünket. Tehát azt hiszem, hogy itt is van számtalan tévképzet, miközben az ember egy békés világra vágyik, egy feszültségmentes életre vágyik, begyűjti a legnagyobb feszültségeket. Nagyon sok esetben a feszültségek felvállalása már önmagában a gyógyulásnak a jele, de ugyanakkor az előidézője is. Számba venni azokat a feszültségeket, amik közepette élünk, amik kihívást jelentenek, de amiknek azért van értelme, mert vezet valahová. Saját magunk kibontakozásának az útja, a saját magunk gyógyulásának az útja, egészszé válásának az útja. Tehát ugye a keresztény virrasztásnak a vége az az ünnep, ami egységessé tesz, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. A bennünk lévő, a köztünk lévő, alapvetően az a polaritás megszűnik, ami nem csak negatív, nem csak a bűnnek a következménye, hanem a fejlődésnek is az előfeltétele. Tehát ez a fajta polaritás, ez akkor szűnik meg, vagy akkor veszíti el ezt a fájdalmas és negatív romboló erejét, hogyha az ember az Isten jelenlétében, az ő megérkezettségében van. Akkor az egészségnek az állapotába jutunk. És ezért volt kezdettől fog olyan fontos a kereszténységnek nem csak úgy imádkozni időnként, hanem ezekkel az ima időkkel is ezt a folyamatos imádságot előmozdítani. Szüntelen kell imádkozni, és abba bele nem fáradni. Pál apostol is erre biztosít, szüntelen imádkozzatok. Ez az imádság, ez az éberségnek az előmozdítója. Enélkül nincsen éberség. Ugye Jézus is azt mondja Péternek, meg a másik két apostolnak, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Tehát el ne aludjatok. Nem csak fizikailag, elalasszanak ők ilyen szempontból is, de a szellemi lelki éberséget el ne veszítsétek. És én azt gondolom, hogy a kereszténységnek ez a legnagyobb feladat, hogy éber legyen, és a jeleket tudja értelmezni. Saját maga életében is, a szerettei életében is, a társadalom életében is. Tehát, hogy éberek legyünk mindenféle szempontból, és talán éppen azért, mert ugye könnyen elhanyagolja a ma embere azt a fajta nemzedékeken átívelő gyógyulást, ami mondom, ez a középtáv, fogalmazunk így, ez a középtávú gyógyulás egészségessé válás. Ezt könnyen elhanyagolja, ezért érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a keresztény embernek az éberség a társadalmi kérdésekre vonatkozóan is. Hogy észreveszi-e, hogy milyen irányba mennek a dolgok. Mert ugye a hétköznapi részletek, meg a főbb irányok között mindig is volt, meg lesz feszültség. Soha nem lehet alapelveket, általános és jó alapelveket a gyakorlati hétköznapi szinten annyira érvényesíteni, hogy ott ne legyenek gondok. De mégis, hogy merre megy a világ? Merre megy a társadalom? Merre megy mondjuk a mi nemzetünk? Erre vonatkozóan kétség kívül van karizmánk és lehetőségünk ezt megállapítani, csak ébernek kell lenni. Imádkozva az imádság állapotában, az érkezőnek ebben a jelenlétében tudjuk értelmezni a helyzetet. És kétség kívül, hogy ma egy eléggé furcsa világban élünk, a sokszínűségnek és a sokféleségnek a hangsúlyozása közepette egy széteső és betegedő, folyamatosan betegedő világban élünk. Valaki így fogalmazott, hogy a liberalizmus által uralt individualista, és úgy tűnik, mint hogyha ma ez lenne az ideális. Ez a liberalizmus által uralt individualista ember. Szóval ez a liberalizmus által uralt individualista izgág a monotóniában él. Mert önző magába zártságából nem lát ki a harmonikus realitásra, amely éppen összhangjával nyugtat meg és dinamizál egyszerre. Tehát az a világ, amiben élünk, az lehet, hogy mozgalmas, lehet, hogy sok minden történik, de erre azt mondja ez a szerző, hogy ez nem más, mint izgága monotónia. Ez végső soron monotónia. Egy olyan fajta egyhangúság, amitől szenved az ember, ami betegíti az embert. Ami gyógyít minket, az a fajta harmónia, amire akkor van rálátásunk, hogyha mi idézőjelben tényleg Istent keressük, az érkezőre figyelünk, éberek vagyunk, akkor ez a harmónia, ez az összhang, ami a lelkünket alapvetően gyógyítja, ez feltárul előttünk. Ehhez kell egyfajta önkorlátozás, amit ez a liberális világ nem ismer, és pontosan ettől szenved. Ha rálátásunk van erre a harmonikus egészre, akkor egyszerre egyfajta megnyugtatást és egyfajta dinamizmust eredményez. Ez megint csak ellentmondásnak tűnik, de mégis valahol az igazi nyugalom az a dinamizmusból fakad, és az igazi nyugalom az mindig egy egészséges dinamizmust vált ki. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a példabeszéd a 10 szűzről, a virrasztásnak, meg az éberségnek a kérdése, ez nagyon aktuális, és ez sokat elmond nekünk az imádságról is. Az imádság az a néha fájdalmas és néha örömteli dialógus Istennel, ahol a realitással találkozunk. És lehet ez a találkozás adott esetben, éppen azért, mert a bűneink tárulnak fel. Ez lehet fájdalmas, és más esetben pedig távlatokat nyitó és örömteli, de akár így, akár úgy van, akkor is gyógyít. A valóságban lenni. Ez az éberségnek és a virrasztásnak az igazi tartalma, azt hiszem.
Az okos és balga szüzek példabeszéde értelmezését Pém Gilbert Antal Miskolc vasgyári plébános teológiai tanártól hallották. Ezzel mára a műsorunk véget ért, a szerkesztő Tikovics Ernő volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és